Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. Május 6-án a zalaegerszegi Mincentineumban szubjektív tárlatvezetéssel emlékeztek Mincenti József hercegprímás érsek, bíboros, halálának 50. évfordulójára. 1917-ben az akkor még Pem József a zalaegerszegi állami fiúgimnázium hittanára volt, majd 1919. október 1-től plébános lett Zalaegerszegen. A rendkívül tevékeny Pem apát plébános fontos szerepet töltött be, nem csak a zalaegerszegi hívők körében, hanem városunk közéletében is. A szubjektív tárlatvezetésen Illés Csaba, a zalaegerszegi Mincenti József általános iskola, gimnázium és kollégium, magyar történelem hittanszakos mestertanára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportjának vezetője mutatta be Mincenti József életútját.
Pem József számára Zalaegerszeg nagyon-nagyon fontos helyet foglal el a szívében, és talán az egyik fontos háttere ennek az, hogy valójában ő ekkor még nagyon-nagyon fiatal ember, aki ide került Zalaegerszegre, és teljes lendületével, odaadásával, tenniakarásával az élet nagyon-nagyon sok területén megmutatta az ő aktivitását. Természetesen elsősorban papként, egyházi szereplőként, de az emberek érdekelték, és ők voltak számára a fókuszban. Mire gondolok én? Zalaegerszeg abban az időben még kevésbé volt fejlett, és sok szempontból lehetőséget kínált arra, hogy alkossunk nagyokat, és ezt Mincenti, későbbi Mincenti József nagyon-nagyon jól észrevette és érzékelte. Kezdjük talán akkor először azért a egyházi vonatkozásokkal. A plébánia épülete, amely abban az időben kisebb volt és eléggé rossz állapotú, elsőként azt tette rendbe, bővítette, és a mai impozáns méretében, jellegében ez őneki köszönhető. Számomra, aki a Mincenti Gimnáziumban tanítok, a Notre Dame rend megjelenése, ami őneki köszönhető, ő hívta ide őket, hogy itt is legyenek szívesek meglepedni, és egy zárda épületet létrehozni, és itt megszólítani a fiatalokat, a fiatal lányokat, és a nevelés mellett, a vallásosság mellett egy kicsit a szociális helyzetükön is javítani. Ez megint csak egy nagyon-nagyon szép dolog volt, és hát látjuk azóta, hogy ez az iskola aztán később milyen nagyon-nagyon szépen kivirágzott és kinőtte magát. A harmadik pedig a ferences rendi templom, amely akkori korban kiemelkedően jelentős volt méretében, nagyságában, impozánságában. Mincenti nem aprózta el, ő úgy gondolta, hogy Istennek a legszebbet, a legnagyobbat, és a hívek számát is erre kalibrálta, hogy szerette volna, hogyha a hívek minél nagyobb számban jelen vannak a szentmiséken, és a vallásosság azért valljuk be szintén abban az időszakban még nagyon-nagyon erős is volt. Kellett hozzá Mincenti személyisége is, megszólító alakja, ugyanis forrásokból tudjuk, hogy abban az időben nem csak az zalaegerszegi hívek vettek részt rendszeresen szentmiséken Mincenti időszakában, hanem vidékről, sőt messzebb, távolabb vidékekről, helyekről is, településekről is elzarándokoltak, akár csak egy szentmise kedvéért, vagy Mincenti Pem József kedvéért is. Aztán ehhez kapcsolódóan szépen bővítette a kapcsolatait, hiszen ő nagyon-nagyon széles társadalmi közegben mozgott, és a város vezetőivel is nagyon jó kapcsolatot ápolt. Fiatal volt, tehát a fiatalsággal is, és mivel az emberek között volt, és az ő egyszerűsége, amit hozott a családjából, az pedig arra predesztinálta, hogy ő jelen legyen, és érzékeny legyen a nehéz sorsúak iránt is. Ez abszolút megnyilvánul mindennapi tetteiben, gyűjtéseket szervezett, nagyon-nagyon sokat adományozott ő maga is a saját tárgyaiból, vagyonából, tudatosan szervezett gyűjtéseket, másokat is buzdított és megszólított, hogy ne gyűjtögessenek maguk számára gazdagabbak, vagyonosabbak, hanem áldozzanak vagyonukból a szegények részére. Jó példával járt elől, szegény gyermekeket étkeztetett, befogadott, ruhával látott el, és ezek a tettei azért megérintették az embereket, és nagyon-nagyon sokan fordultak hozzá a későbbiekben segítségért is, megmerték szólítani, oda mertek fordulni hozzá. A harmadik terület, amit még kiemelnék, az pedig a kulturális. Nagyon-nagyon fontosnak tartotta a műveltséget és a műveltség terjesztését Zalaegerszegen. Fiatalok körében már hittantanár időszakából a fiataloknak önképzőköröket szervezett, aztán később papként találkozókat, felkészítőket, irodalmi esteket, bibliaórákat, és a fiatalok mellett az idősekre is gondolt, és a kulturális életet az ő szájuk íze szerint is formálta. Fontosnak tartotta, hogy a népet úgy lehet felemelni, hogy műveltséget adunk nekik.
Amikor elkezdtük ezt a mai szubjektív tárlatvezetést, és az első terembe beértünk, azt mondtad, hogy számodra az első terem a legfontosabb. Miért is?
Nekem nagyon a szívemhez közeli. Amikor legelőször voltam, akkor érintett meg, biztos, hogy ez az első megérintés. A Mincentinek a varázsa, az ő személyisége. Még akkor is ezt mondom, amikor gyakorlatilag az első terem éppen a családról, az indítatásról, a kezdetekről szól, de talán nem ellentmondás, hiszen a keresztelőkúttal a középpontjában a kezdet és az indulás, a föld, a szülőhely, a szülőknek a tisztelete, az eredet, az értékek, amiket kapott ő, és egy kicsit én magam is ebbe az élethelyzetbe helyezkedve párhuzamot tudtam vonni a saját életemmel, hogy mennyire meghatározó a gyökerek, a hit megtalálása, megismerése gyermekként, a szülők szeretete és a szülőföld szeretete.
Azt mondtad, hogy három nagyon fontos év volt Mincenti életében, vagy nagyon meghatározó. Melyik volt ez a három, és miért?
1946, 47, 48, amikor valójában hagyták, és többé-kevésbé hagyták, és dolgozhatott, amikor is megkapta a méltóságokat, és ő ezt a rövid időszakot nagyon aktívan élte meg, és igyekezett minden nemű hatalmakkal szemben, csoportosulásokkal szemben, talán a legnehezebb időszakban, bár az ő élete tartalmazott nagyon-nagyon sok megpróbáltatásra teli időszakot, de olyan értelemben gondolom, hogy ebben az aktív időszakában, amikor lehetőséget kapott és tudott főpásztori méltóságában tevékenykedni, akkor nagyon-nagyon sokat tudott tenni. Korábban ugye beszéltünk a zalaiakról, most pedig az egész magyarságról.
A világháború közben is a zsidók deportálása ellen fellépett, mint püspöki karnak a része. A második világháború után pedig kitelepítések ellen emelte fel a szavát. Ezekben mellé állt-e valaki?
Megpróbáltatásos volt az ő küzdelme, hiszen diktatúrákkal szemben kellett hadakoznia, szélsőjobbos, aztán szélsőbal a diktatúra, semmiben nem alkudott meg. Ez nagyon nehezítette az ő életét, de ő vállalta, és ő Krisztusért és az ő emberi tartásáért abszolút senkivel nem engedett, és hogy társa volt, igazából ezzel összefüggésben kevésbé. Ő talán, és ez lehet, hogy egy kicsit lehetett volna másképp is, hogyha sikerül szövetségeseket, támogatókat szereznie, de ő úgy gondolta, hogy ő a harcát saját maga fogja megvívni. És ennek az oka leginkább az volt, hogy ő senki mást nem akart belerángatni azokba a nehézségekbe, amikbe aztán majd ő belekerül, gondolok itt az üldöztetésre, a börtönre. Tehát ő az emberekért állt ki, az emberek érdekeit nézte. Igazából itt a zsidó kérdésben is ő számára ember volt. Az a zsidó, az az üldözött, az a deportált, az a megalázott, az a kitelepített, és csak másodszorban zsidó és egyéb származású ember.
Megosztó személyiség volt-e? Ugye ezt azért egyrészt most a szubjektív tárlatvezetésed alapján is ezt tudjuk következtetni. Meg hát zalaegerszegiként ugye sok történetet hallunk vele kapcsolatban, sok olyan embertől, akik még ismerhették őt, akár kisgyermekkorúból. Megosztó személyiség volt? Vincenti?
Vincenti nagyon megosztó személyiség volt, és ő ezt nem is akarta leplezni. Ő az ő erkölcsi és egyéb elvárásai szerint élte az életét, senkinek megfelelni nem akart, semmelyik hatalomnak behódolni nem kívánt. A híveket úgy tekintette, hogy ő neki feladata küldetése őket jobbá tenni, őket a Jóistenhez vezetni, ezért nehéz és szigorú döntéseket is meghozni velük szemben, a gyerekeket szigorúan nevelni, Jó Istenhez vezetni, és valóban hívővé tenni, nem csak látszat formájában, és ezért is aktuális, és ezért a példája mindenkornak szól, és szólni fog. Mert lehet, hogy nem úgy, és azokkal a módszerekkel és eszközökkel, ahogy ő tette annak idején, és ahogy leírják a visszaemlékezők és a szemtanúk, de az értékek megőrzésére, az értékek továbbadása abban nem ismert pártont, és ott nem lehetett mellékelni, és másképpen gondolkodni.
És akkor egy nagyon fontos kérdés, hogy szubjektív tárlatvezetésen voltunk, miközben te készültél erre a tárlatvezetésre. Neked, mint Illés Csabának, mint embernek, mit adott az ő életútja a készület során? És mit adott neked, mint történelemtanárnak és hitoktatónak, és mit üzen neked, vagy üzent neked, mint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportjának vezetőjének? Mit tudsz magaddal vinni Vincentiből?
Többféle minőségemben, igen, nyilatkozok meg, de el fogok mondani minden szempontból, ami rám vonatkozik. Készültem nagyon, mert azért úgy gondoltam, hogy a hallgatóságot mindenképpen megtisztelem, és minél több irányból fogom bemutatni Vincentinek az életútját, és ehhez azért az adatok is kellenek. Másrészt a kiállítás nyújtotta lehetőségeket, és ki szerettem volna aknázni, és a harmadik pillér pedig a személyes megjegyzéseim voltak, és valóban, ahogy mondod, azért ebből többé-kevésbé remélem, bízom benne a hallgatóságnak is kirajzolódott az én gondolatom is, eszmefuttatásom Vincenti megítélését illetően. Történelemtanárként úgy gondolom, úgy érzem, hogy a 20. századnak karizmatikus egyházi személye volt, de nem csak egyházi személye, hanem történelmi személyisége is volt, aki meghatározta a történelmi események alakulását, és ezért a történelemben megkerülhetetlen lesz a jövőben is a szerepe. A megítélése pedig szerintem helyére fog kerülni. Ahogy említettem, a tárlatvezetésen is a források meglehetősen nagy számban állnak rendelkezésre. A szubjektivitás nem részemről, hanem inkább még itt a szemtanúk és a túlélők részéről, még akik ismerték őt, talán még ez okoz egy kis fátyolosságot az ő személyét illetően, megítélés szempontjából, de és éppen ezért is fontos az, hogy egy 50 évnek el kell körülbelül telni, amíg a kollektív emlékezet átalakul, és történelmi hiteles emlékezetté fog átalakulni. Hittantanás szempontjából példa és tisztelet, és az ő élete iránymutatás, az ő küzdelme és a Jóistenért való mindenáron tenni akarása felülmúl minden, tehát megkérdőjelezhetetlen, hogy ő a legmagasabban jegyzettek közé kell, hogy kerüljön az egyház szempontjából is és megítélésében is, és az ő példája emberséget, igazságosságot, őszintességet, családszeretetet, szülőföld szeretetet, hazaszeretetet és még sorolhatnám, amit jelent számunkra, és a hit által mindezt burokba foglalva. A kész elnökeként pedig, hogy minden szempontból megközelítsem, küldetésünk van, mint Keresztény Értelmiségiek Szövetségének is. A küldetésünk pedig az, hogy az ő emlékezetét megőrizzük, ápoljuk. Ezért is nem kérdés, hogy az ilyen jellegű felkéréseket azonnal elvállalom és örömmel. Nem kérdés, hogy a Mindszentineummal a közös mindszenti programokat együtt szervezzük, együtt veszünk részt rajta, és mindig megemlékezünk a különféle évfordulókról is.
Te, mint a Mindszenti iskola tanára egyébként, sokat beszélsz a diákoknak Mindszentiről?
Igen, sokat beszélgettünk Mindszentiről, és a mindennapoknak a része, hál' Isten és az iskolánknak a szellemiségének. Hát ott is szóba is jön, tehát adja is magát a történelem órák formájában, hittanórák formájában, megemlékezések formájában, egyértelműen, és ővele élünk, hogy így fogalmazzak, és ez a gyerekek számára is egy természetes belenövés igazából a mindszenti élet pályába és a mindszenti tiszteletbe, és számukra nem kérdés az, hogy mindszenti milyen jelentőséggel bírt a történelemben és az egyházban.
Köszönjük a kedves hallgatóknak az adományokat, ami nélkül a mai műsor sem jöhetett volna létre. Azt hiszem, egyre többen érezzük, hogy a mai magyar közéletben egy ilyen gazdasági és politikai állásfoglalásoktól mentes hang, főleg ha az evangéliumról szól, ez egy üde színfolt. Amíg a kedves hallgatók támogatják a rádiót, addig van lehetőségünk az evangéliumról beszélni, és nem kell semmiféle elváráshoz igazodni, amit a világ fogalmazva meg. Kívánom a kedves hallgatóknak, hogy lépjenek át az önzésnek a küszöbén, keressék az evangéliumnak a jó útjait, gyomlálják ki a lelkükből ezeket az ilyen irítség, meg kicsinyesség, bosszúállás, harag, hatalomvágy, pénzvágy, kapcsiság, ilyesmi dolgokat, és keressék ezeket a jó utakat, amik Krisztushoz elvezetnek, és jó, mélyreható, tartós gyümölcsöket hoznak, és jó emberi közösségeket építenek. Így kívánok a kedves hallgatóknak jó várakozást, pünkösd erőt, hogy várjuk a Szent Lelket idén is, hogy jöjjön az életünkben, töltsön el minket, világosítsa meg az életünket, segítsen a bölcs és jó döntésekben. Föltámad Krisztus, valóban föltámad.
Kedves hallgatók, minden hónap 4. keddjén Szalka Mihály atya, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon Parák Eszter és Óvári Ferenc mellett Mihály atya vezeti Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Mihály atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Mihály atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Mihály atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
Mária Rádió. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.